Arra invitáló meghívó címe. Március 8-a és április 15-e között nyílik ez a kiállítás a Műterem galériában Debrecenben, a Batthyány utca 24-ben. Ezzel az ajánlattal zárom a mecénást, köszönöm a figyelmüket, legközelebb egy hét múlva jelentkezem a kortárs képzőművészet híreivel, eseményeivel itt a Klubrádióban, legyenek akkor is a hallgatóink. Balogh Józsefet hallották, köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a kortárs magyar művészetről, itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra van, szerdán dönt az Európai Bizottság a magyar kötelezettség szegési eljárásokról. 68 millió forintnyi bírságot szabott ki eddig a PSZÁF a végtörlesztések miatti ellenőrzések során. Drágul a benzin, olcsóbb lesz a gázolaj szerdától. Marad a tavaszias idő, holnap is plusz 9 fok körüli hőmérséklettel. Jó napot kívánok, László B. Katalin vagyok. Szerdai ülésén dönt az Európai Bizottság arról, folytassa a Magyarország ellen indított Európai Uniós kötelezettségszegési eljárások valamelyikét vagy sem, jelentette be Viviane Reding igazságügyi biztos Brüsszelben. Az Európai Bizottság még januárban indított 3 kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen, ezek egyike a jegybank függetlenségét érintő szabályozással kapcsolatos, egy másikat a bírói tevékenység felső korhatárára vonatkozóan, a harmadikat pedig az adatvédelmi hatóság függetlenségére vonatkozó szabályokat érintően indítanák. Szijjártó Péter Orbán Viktor miniszterelnök szóvivője az M1 Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, a magyar kormány úgy látja, hogy a kötelezettségszegési eljárások egy részét már most le lehet majd zárni, ugyanis megállapodásra tud jutni az Európai Bizottsággal. Mint fogalmazott, egy-két ügyben pedig könnyen elképzelhető, hogy a bizottság majd egy újabb fázisba lépteti az eljárást, hiszen nem tudunk megegyezni, megállapodni, vagy az érveinket nem fogadják el, idéztem. Andor László szerint Magyarországtól nem vesznek majd el uniós forrásokat. Az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosát egy idősügyi konferencia szünetében kérdezték, és azt mondta, érdemesebb ezt egy technikai kérdésnek tekinteni, ami a következő hónapok folyamán meg fog oldódni. Szavai szerint gyakorlatilag sinem van egy olyan folyamat, amely megoldhatja a még nyitott kérdéseket ezzel kapcsolatban. Eddig több mint 68 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a pénzügyi szervezetek állami felügyelete a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés kapcsán végzett és lezárt ellenőrzései során, között a PSZÁF az MTI-vel. A közlemény szerint a főhatóságot tavaly október óta több mint 10 000 fogyasztó kereste meg végtörlesztéssel kapcsolatosan levélben, személyesen vagy telefonon. A felügyelet ezek nyomán a fogyasztók szélesebb körét érintő helytelen gyakorlatok gyanúja miatt eddig 19 esetben kezdett célvizsgálat. Az egyedi fogyasztói problémákat jelző ügyek kapcsán pedig további 67 alkalommal indult vizsgálat. Az MSZP tiltakozik a budapesti Kossuth-Lajos téri Károly Mihály szobor esetleges eltávolítása ellen. Horváth Csaba fővárosi frakcióvezető a parlament előtt azt mondta, ez a köztársasági eszme felszámolása lenne.
Gyáva módon néhány nappal ezelőtt az éleple alatt Károly Mihály szobrát fizikailag és József Attila szobrát szimbolikusan egy kertészbe rácsok mögé zárták. Azért, hogy majd egy éjszaka titokban, mint a diktatúrák idején értük, jöjjön majd egy nagy fekete autó, és eltüntesse a köztársasági eszme a szabadság két jelképét a köztársaság főteréről. Károly Mihály szobrának eltávolítása kettős üzenetet hordoz, támadás a köztársaságpártiak ellen és cinkos összekacsintás a szélső jobb oldallal. Innen is azt üzenjük a kormánynak, hogy egy szobrot el lehet vitetni, de az eszmét, a szabadságvágyat, amely ebben a nemzetben él, azt nem.
Közel 32 ezerrel kevesebben jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe az idén, mint tavaly. Az eddig regisztrált adatok szerint 109 ezeren adtak bejelentkezési kérelmet. Az oktatási hivatalban folyamatosan zajlik a jelentkezések feldolgozása. Tavaly csaknem 141 ezeren adtak be felsőoktatási intézményekbe felvételi kérelmet, körülbelül ugyanannyian, mint egy évvel korábban. Miközben bruttó 5 forinttal emeli a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát, szerdán a MOL a gázolajét bruttó 4 forinttal csökkenti. A MOL egyébként egy hete nem változtatott az árakon. Az autósok 20-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Az időjárásról: holnap is száraz, nagyrészt derült időben 8-9 fokig emelkedik a hőmérséklet, és a következő napokban is hasonló időre van kilátás. A hét második felében elsősorban délen átmeneti felhősödés mellett eleredhet az eső, a hegyekben pedig kisebb havazás is lehet. Hírek, időjárás jelentés legközelebb 15:30 itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub.
Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától.
Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Majdnem minden, ami közlekedés, mert hogy ma szó lesz a légi és a fővárosi tömegközlekedésről is, igaz, más-más okok miatt. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A Malév-csőd utózöngéi kapcsán a földi kiszolgáló cégről, a jelenéről és a jövőjéről beszélgetünk, míg a BKV kapcsán arról lesz szó, ha átmenetinek tartják az érdekvédők, vajon miért és milyen megállapodást kötöttek a munkáltatóval. Füstölögnek a dohányértékesítők a formálódó trafiktörvény miatt. Na, hogy füstölögnek, de milyen szakmai érveik vannak. És végül legyen szó egy olyan ágazatról is, ahol feltételezhetően a dolgok azért rendben működnek. A gyógyszergyári ágazat vezetőjével beszélgetek majd arról, hogy hogyan alakult ezen a területen a bérkompenzáció, illetve esetleg még béremelésről is szó lehet-e náluk. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Szinte nincs olyan nap, amikor ne lenne szó a Malévről, vagy azért, pedig szegény cég már tényleg a múlté, jelenleg, mint mindenki tudja, nincs magyar légiközlekedési cég, viszont a múlt héten még annál is többet foglalkoztak a Malév témájával, mint egyébként szokásos. Ha lehet azt mondani, akkor Csorba Attila, a légiközlekedési dolgozók egyesült szakszervezetének elnöke kiengedett valamiféle szellemet a palacból, azzal, hogy a repülőtér földi kiszolgálással foglalkozó cégének bukását vetítette előre. Azóta sok minden történt, a telefonál pedig már itt is van velem Csorba Attila, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Önnek volt egy nyilatkozata, amiben tételesen felsorolta, hogy minek okán tart attól, hogy a földi kiszolgálással foglalkozó cég is belehalhat sérüléseibe, és a vezérigazgató aztán nagyon határozottan megcáfolta. Ez volt a célja, hogy végre valamiféle nyilatkozatot kaphasson a közvélemény is arról, hogy mi lesz ennek a cégnek a sorsa?
Az volt a célunk, hogy derüljön ki, hogy milyen folyamatok, milyen aggasztó folyamatokat látnak a munkavállalók, a szakszervezet, a vállalat, tehát a földi kiszolgáló cég jelenjével kapcsolatban.
De így most, hogy végül is megszólalt a másik oldal is, így most megnyugodtak, ugye?
Egyáltalán nem nyugodtunk meg.
Mert?
Hát én azt gondolom, hogy amiről beszéltünk, hogy a cég értéke 3 milliárdról 1 milliárdra csökkent, vagy 1,2 milliárdra a vezérigazgató véleménye szerint, amit azért hozzá kell tenni, hogy szakmai vélemények szerint még a 3 millió vagy 3 milliárdos becslés is egy nagyon óvatos becslés. Tehát ezzel szemben, amikor Limburger úr éppen a konkurenciánál volt a Cselebinél, akkor ez az a vállalat, amit éppen megvásároltak a Budapest Airporttól, privatizációt követően a Cselebi tulajdonosai, akkor az közel 10 milliárd volt, 39 millió euró forintért vették meg, és azt gondolom, hogy az eszközpark, a szakmai felkészültsége az embereknek, tehát a humán erőforrásnak az értéke, az jóval-jóval magasabb szinten van, mint a Cselebinél a Malév GH-nál.
Önök azért is aggódtak, hogy a Malév Földi Kiszolgáló Társaságának ugye jelenleg 750 ember az alkalmazottja, és úgy tudják, hogy 450-et el fognak küldeni. Ezt sem erősítette meg a vezérigazgató?
Hát amit mi látunk, ugye nagyon formálisnak nevezhető az a konzultáció, amit a munkáltató a létszámépítéssel kapcsolatban végrehajtott. Szerintünk szakmai hiányosságok is vannak magával az eljárással kapcsolatban, de nem ez a lényeg most. Ugye 450 munkavállalót utcára tennének ezeknek az embereknek a felmondását, már át is adták. A probléma az, hogy olyan irányítók és vezetők választották ki azokat az embereket, akit elküldenek, akik véleményünk szerint nem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, azokkal a felkészültségekkel, és nem is kapták meg azt az iránymutatást mondjuk a humánpolitikától, ha egyáltalán van ennek a vállalatnak ilyen típusú vezetése, vagy legalábbis lehet, hogy annak hívják, de véleményünk szerint a szakmai háttér és bizonyos kompetenciák hiányoznak. Tehát ha nincs megfelelő utasítás, és nem megfelelő emberek választanak ki munkavállalókat, akkor szakmailag, és ez a véleményünk, kiüresítik ezt a jól működő és szakmailag és minőségi munkavégzésben európai szintű céget.
De ez azt még látjuk, csak egyelőre fikció, mert sen ön, se én még nem láttuk ennek a tényeit, tehát a listát.
Én azt gondolom, hogy sajnos én látom a tényeket.
Látott ön már listát?
Kollégákat látunk, azt látjuk, hogy melyik kollégán kapta meg, és én önnek azt tudom mondani, hogy a szakmailag egy teljes palettával rendelkező speciális eszközkezelő munkavállaló, aki mindenféle jogosítással rendelkezik, akár Európában is nagyon jól, és jóval többet tudna keresni többszörösét, mint mondjuk ide nagyon szeretné itt dolgozni. Ennél a cégnél nem mondjuk 15-20 éve itt dolgozik, és minden tud, és egy ilyen embert kitesznek, és egy olyan ember maradott, aki töredékét tudja mondjuk munkavégzésben, hozzáállásban is egyéb szempontból, és akkor ez csak egy darab ember volt, akit kiemeltem, de sajnos úgy tűnik ma nekünk, hogy ilyen típusú embereket küldenek el.
Mert hogy akkor önökkel nem tárgyalnak, tehát önök nem is látják, hanem a dolgozók így egyenként megkapják az értesítést, tehát a szakszervezet teljesen kimarad ebből a folyamatból?
Sajnos nem. Ugye azt mondtam, hogy formális konzultációt végrehajtottak. Ezzel mi nem értettünk egyet, szakmai szempontokat szerettünk volna. Egy konkrét kritériumrendszert, ami alapján valakit kiválasztanak. Én azt gondolom, és utána akár szociális és egyéb szempontokat is vegyenek figyelembe. Tehát a cég értéke és a munkavállalóknak minél több munkai megőrzése volt, illetve az is a célunk. Ezzel kapcsolatban egy munkai vitát kezdeményeztünk a cég vezetőivel, vezérigazgatóval, illetve a humánpolitikai vezetőnek is megküldtük ezt az anyagot. Odáig jutottunk ma már, hogy ezek a vezetőnk véleményük szerint bármit megtehetnek, bár azt hozzá kell tennem, hogy egy állami vállalat élén teszik ezt, úgyhogy munkaügyi szervezetnek, tehát az ILO-nak az egyezményeit, ami mondjuk egy munkaügyi vitánál kötelező, semmibe veszik. A magyar munkatörvény...
Még mindig kitartanak amellett, hogy önök úgy gondolják, hogy 450 embert el fognak küldeni, még annak fényében is, hogy mai hír az, hogy a kormány bármi áron megmenti a Malév két leányvállalatát, és az egyik ugye az a földi kiszolgáló cég.
Mi nagyon örülünk, ha ez történne. Csak azt látjuk, hogy a kollégáinknak a nagy része otthon van, tehát megkapta a felmondó levelét. Ezek az emberek pszichikailag, idegileg egy olyan helyzetbe kerültek ezzel, mi nem tudjuk, hogy most játszik-e éppen a HR vezetés, vagy éppen a vezérigazgató a munkavállalókkal, illetve a családjaival. Mi azt látjuk, hogy ezek az emberek...
Ezt nem mondjuk, hogy játszik, mert nyilván senki sem akar senkivel se játszani, ezt én azért elég durva kifejezésnek gondolom.
Lehet, hogy a kifejezés ez így hangzott, de azt kell látni, hogy ha ő azt mondja, hogy nem kell ennyi embert elküldeni, akkor nem értjük azt, hogy miért vannak az utcán ezek az emberek ma.
Önökhöz be szoktak jelentkezni, tehát innen vannak ezek az információik, mert az is lehet, hogy egyszerűen csak úgy döntöttek, hogy elmennek szabadságra. Gondolom én, mert nem bírják idegekkel azt a pattanásig feszült helyzetet.
Bár így lenne, de sajnos ezek az emberek el lettek küldve.
De mi lesz most, hogy amit az előbb mondtam, hogy a kormány a földi kiszolgáló céget mindenáron meg akarja menteni, sőt azt olvastam, hogy ennek a két cégnek a bázisán, ami megmaradna, a repülőgép karbantartó vállalat és a földi kiszolgáló, hogy ennek a bázisán épülhet föl esetleg egy újabb Malév. Várnak-e valamiféle változásokat, tudnak-e erről, vagy mondjuk önök is a sajtóból értesülnek a fejleményekről?
Szerintünk a kormány jól dönt, hogyha erre a két cégre, tehát a földi kiszolgáló cégre, illetve a karbantartó bázisra épít egy új vállalatot, vagy egy vállalatcsoportot, tehát szerintünk ez egy nagyon jó döntés. Szakmailag jól képzett emberek, ha évtizedekre visszanézünk, akkor a karbantartás és a földi kiszolgálás miatt soha semmilyen probléma nem volt. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó szakember gárdára lehet számítani. Az természetesen egy nagy kérdés, hogy mondjuk a cég menedzselés az elmúlt években hogyan zajlott. Én ezt most itt nem fűtöttem.
De a kérdésemre nem válaszolt. Még egyszer megkérdezem, tehát tudnak erről, vagy a sajtóból értesültek róla, hogy ilyen tervei vannak a kormánynak, illetve mit gondol, mit változtathat ez a jelenlegi helyzeten? Tehát így mondjuk egy csomó ember munkája mégis megmaradhat-e?
Csak a sajtóból értesültünk. Tehát konkrét információink nincsenek. Az nagyon jó lenne, hogyha ezeknek az embereknek a munkája megmaradna. Tehát ezek az emberek az életüket tették föl, majd részük erre a cégre, és ezek óta így dolgoznak.
De miért van az a helyzet, hogy akkor önök kimaradnak ezekből a tárgyalásokból? Miért alakulhatott ez ki?
Figyeljen ide, mi mindent megteszünk annak érdekében, és csak visszautalok megint néhány perc ezelőtt, amit mondtam, hogyha egy munkatörvénykönyvében vonatkozó egyeztetés, de nem hajlandó, amit meghirdetünk, általában a gyakorlat az elmúlt években az volt, hogy azért egy ilyen szituációra eljöttek a cégvezetői, most már el se jönnek. Én azt gondolom, hogy ez azért magáért beszél. Tehát mi, úgy mondjam, azt szeretnénk, hogy ez a cég jól működne, értéket teremtene, de, hogy mondjam, tehát a menedzsment az meghatároz dolgokat, munkai kapcsolatokban részt vehet. Úgy látszik, most már azt is megteheti, hogy nem foglalkozik ilyen dolgokkal, ma ez van sajnos.
Az a tételes cáfolat, amit a vezérigazgató az MT-nek elmondott, arra ön nem reagált a továbbiakban, vajon miért?
Én nem tudom, hogy mire gondol konkrétan a tételes cáfolatnál, tehát hogy mit cáfolt a vezérigazgató tételesen, és én mondtam, amikor a cég értékére utaltam a beszélgetés elején,
ugye azzal nem ért egyet, igen.
3 milliárd, illetve 1,2 milliárd, azzal se értek egyet, hogy a cégnek állítólag valamiféle stratégiája van. Ezt mi nem ismerjük. Tehát ha lett volna ilyen stratégiája, azt jó lett volna, hogyha ugye ennek is vannak szabályai, hogy mondjuk miként ismerteti a szakszervezetekkel, vagy a munkavállalókkal, most teljesen mindegy, üzemi tanácsokkal, a gyerekkel. Miért nem ismerünk. És a másik az is aggasztó, hogy az volt az első lépése a cég menedzsmentjének, hogy a konkurenciának különböző kiszolgáló eszközöket egyik percre a másikra kölcsönadott, vagy bérbeadott, teljesen mindegy.
Én ebben nem látok semmi rosszat, mert addig sem álltott, azt gondolom, hogy hasznosítottak.
Itt azért versenyjogi kérdések is felmerülnek, tehát itt a cég jövőbeni működésére is gondolni kell. Lehet, hogy a menedzsment jön-megy, ezt már is szerettük, amikor Limburger úr átment a Cselebihez, aztán visszajött.
Én ezt megint csak engedje meg, hogy azt mondjam, hogy nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Ő nincs most itt, nem tudja sem megcáfolni, sem megerősíteni az ön állítását. Tehát erről hagyj ne beszéljünk most. Még egy utolsó kérdésem lenne. Ha jól tudom, akkor önök a ligához tartoznak, tehát ahhoz a konfederációhoz. Mennyiben tud segíteni egy ilyen helyzetben egy szakszervezetnek egy ilyen konfederáció?
Ugye folyamatban vannak megkeresések a ligán keresztül különböző minisztériumok felé, aki mondjuk a Malévvel vagy a Malév csoporttal foglalkozik, tehát a két leányvállalattal. Bízunk abban, hogy ezek a megbeszélések vagy éppen segítő folyamatok minél hamarabb létrejönnek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Csorba Attilával, a Légi Közlekedési Dolgozók Egyesült Szakszervezetének elnökével beszélgettem az elmúlt percekben. További kellemes napot kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu.
Reklám. Dübörög a Népszava tavaszi hadjárata. Gyors lesz át a jéghegynek, Birodalmi Kabaré Farkasházi Tivadarral, Selmeci Tiborral és Varga Ferenc Józseffel. Az ütközés részletei, időpontjai és helyszínei keresse a Népszavában vagy a népszava.hu oldalon.
Ha én lennék a köztársasági elnök, egy biztos, egy lennék a sok közül.
Milla alternatív állófő választás. Döntő. Március 8-án este 7 órától vegyél részt te is a szavazáson, személyesen a Merlin Színházban, vagy kövesd az élő közvetítést és szavazz a neten keresztül. Bővebb info a Milla Facebook oldalán, vagy az alternatívelnök.blog.hu.
Bevezetem a kötelező szabadságot mindenki számára.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Aki hallgatta ma reggel a Reggeli Gyors című műsorunkat, onnan is értesülhetett róla, hogyha péntek óta egyébként nem hallgatott híreket, hogy megállapodott a fővárosi önkormányzata a BKV munkavállalóival és a szakszervezetekkel a közlekedési cég dolgozóinak juttatásairól pénteken. A telefonál Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot.
Ön azzal kezdte mindenütt, hogy a kisebbik rosszat választották, mert két rossz közül kellett választani. Itt most van idő és lehetőség arra, hogy ezt azért részletesebben átbeszéljük. Én azzal kezdeném talán, hogy ugye azért nem számítottak arra, hogy nem kell fekete pirulát lenyelniük. Azért, hogyha körülnéznek ma a világba, válság van, és nem is ragozom, hogy milyen helyzet van, azért nyilván önök is fölmérték, hogy a korábbi kollektív szerződés megállapodásai, hát az már a múlt.
Igen, ezzel teljesen tisztában voltunk, tudtuk, hogy valamennyit engedni kell. Ezt egyébként én mindenhol el is mondtam eddig is, hogy természetesen tudunk kompromisszumokat kötni. Itt viszont volt egy fő cél, hogy a kiskeresetűek és az átlagos keresetűek esetében ez a kompromisszum az elviselhetőség határán belül legyen. Tehát ne legyen 20-30%-os nettó jövedelem csökkenés az embereknek, mert azt tényleg nem tudnák elviselni. Úgy gondolom, hogy ez most ezzel teljesült, természetesen áldozatokat azért kellett hozni az embereknek.
Akkor álljunk itt még egy pillanatra, néhány hete, amikor még sztrájk veszély volt, majd erről is beszélünk, hogy természetesen most már nem lesz sztrájk. Szóval akkor azt mondta, hogy a kiskeresetőekre fókuszálnak, és hogy önöknek van egy olyan javaslatuk, hogy ők ne sérüljenek, tehát az ő fizetéseik a továbbiakban ne csökkenjenek, inkább akik jobban keresnek, azoknak a kárára próbálják meg ezt kiegyenlíteni. Ez tényszerűen sikerült-e?
Majdnem sikerült, sajnos azért érezhető a kiskeresetőeknél is. Itt konkrétan a nyugdíjpénztári és egészségpénztári hozzájárulásokra gondolok. Ezt 3-3%-kal támogatta idáig a munkáltató. Itt az eredeti elképzelésünk az volt, hogy valami minimális szinten azért egyforma összeggel támogassa mindenkinél a munkáltató a továbbiakban és a nyugdíjpénztárat és az egészségpénztárat. Hát ez sajnos nem sikerült ilyen értelemben, tehát ez a vállalati támogatás teljes terjedelmében megszűnt. De a bérpótlékok, a különböző bérhez kapcsolódó juttatások, a munkarendek, a műszakok azok megmaradtak. Tehát az emberek ugyanolyan munkarendben dolgoznak tovább. Metrójárművezetőknél ugyanúgy megmarad a 7,2 órás napi foglalkoztatás, tehát egy csökkentett foglalkoztatás az egészségre ártalmas munkakör miatt. A bérhez kapcsolódó jövedelem nem csökken, egy-két ilyen kafetéria elem az, ami csökkenni fog.
Illetve jól tudom, az étkezési utalvány az egészen júliusig elszállt.
Így van. Most megkapják az emberek visszamenőlegesen a januári és a februári részt, 2600 forintot. Ez azért egy kis kedvező hatás. Utána 4 hónapon keresztül nem kapják az emberek, júliusig. De júliusban megnyílik, vagy júliustól megnyílik a lehetőség arra, hogy akár újból bármilyen jellegű kafetéria elemben megegyezzünk. Tehát ez nem örökre mondtunk le róla. Nyilván a cég helyzetétől is függően azért itt újabb tárgyalások lesznek, és bízunk benne, hogy azért sikerül majd ennél a mostaninál jobb megállapodást is kötni hosszabb távon.
Mi a helyzet a bérkompenzációval? Megint csak visszautalok egy korábbi beszélgetésünkre, amikor azt mondta, hogy nem azt mondták, hogy nem lesz, hanem hogy majd lesz, de nem láttak még semmi konkrétumot. Most hogy néz ez ki?
A munkáltató elkötelezte magát, hogy ebben a hónapban 8-án ki fogják fizetni visszamenőlegesen, és természetesen innentől kezdve folyamatosan fizetik, tehát ez a bérkompenzáció is rendezve lesz.
Értem. Miért nyilatkozza azt mindenütt, hogy ideiglenes foglalkoztatási megállapodás született?
Azért, mert a hatája július 1-ig érvényes, onnantól lejárt. Tehát akkor mindenféleképpen valami új megállapodás szükséges, reményeink szerint kollektív szerződés, mert akármi történik, ez a megállapodás addig van hatályban.
De nem gondolta azt, hogy ezzel nagyon előnytelen megállapodást kötöttek, ugyanis hát az új munkatörvénykönyve július 1-től lép életbe, egészen más elvek alapján, erről már nagyon sokat beszéltünk ebben a rádióban is, én azt gondolom, hogy innentől kezdve csak sokkal hátrányosabb helyzetbe kerülhetnek.
Ez egy veszély is, de egy lehetőség is. Tehát valóban van egy olyan olvasata, hogy esetleg megint meg kell küzdeni minden egyes juttatási elemért, de van egy olyan lehetőség is benne, hogy addig rendeződik, mert rendeződnie kell a BKV finanszírozási helyzetének, hiszen májusban maga a szolgáltatói szerződése is lejár a BKV-nak, tehát májusban újat kell kötni, és ott már az EU-s normák figyelembevételével csak olyan szerződés köthető, ahol a finanszírozás hosszú távú rendben van, és az lehetőséget nyit arra is, hogy hosszabb távú megállapodásokat kössünk. Eredetileg egyébként ezt az átmeneti megállapodást a munkáltató épp a szolgáltatói szerződés lejárta miatt csak májusig akarta megkötni. Tehát az is már egy eredmény, hogy sikerült ezt egyáltalán júliusig meghosszabbítani. Igaz, hogy feltétel, hogy közben egy szerződést meg kell kötni.
Egyik dolgozó éhségsztrájkba kezdett, aztán gyorsan abba is hagyta a bérlet miatt, a családtagok bérlete miatt. Az ő segítségével sikerült végül is, vagy az ő nyomására, tehát a helyzet adta azt, hogy sikerült elérniük, hogy egy családtag kaphat utazási igazolványt?
Nem, valószínűleg ez enélkül is bekövetkezett volna, hiszen a tárgyalásokon már a korábbi napokban is fölmerült ez a variáció a munkáltató részéről, tehát mire ő elkezdte az éhségsztrájkot, addigra már ez körvonalazódott ez a megállapodás, de itt se ülünk a babérjainkon, itt is úgy gondoljuk, hogy lehet ezt még javítani, ugyanis a vasúti törvény alapján mi úgy értelmezzük, hogy minden családtag, minden hozzátartozó részére jár ez az utazási kedvezmény. Munkáltató nem így olvassa a törvényt, mentségére legyen mondva, hogy ez egy elég bonyolult nyelvezeten megfogalmazott törvény. Most a törvény alkotótól kérünk egy jogi állásfoglalást, és amennyiben nekünk van igazunk, akkor a munkáltató természetesen visszaadja az összes családtag részére ezt a kedvezményt. De hát természetesen benne van a papírba az is, hogy veszítünk, akkor egyelőre maradna az egy családtag részére az utazási igazolvány, akkor nyilván elkezdünk majd tárgyalni olyan irányban, hogy a többi családtag részére valamilyen kedvezményes lehetőség legyen bérletvásárlásra, de
egyébként
előtte.
Külföldi nagyvárosokban hogyan működik ez, van erről információjuk? Az ottani BKV-nál, a tömegközlekedésnél dolgozóknak, a hozzátartozóinak jár-e ilyen juttatás?
Nincs egységes rendszer Európában, vállalatonként változó. Valamilyen kedvezményt egyébként mindenhol kapnak, hogy ez éppen konkrétan úgy néz ki, mint nálunk ez az utazási igazolvány, vagy némileg más, mert többféle variáció van, de vannak ilyen kedvezmények. Vagy akár Magyarországon belül, hogyha megnézzük a többi vállalatot, nem utazási kedvezmény, de a vállalat specialitásának megfelelő kedvezmények mindenhol, vagy sok helyen van.
Hát
mindenhol vannak előnyök.
Azt gondolom, hogy már ezek egyre jobban kopnak, legalábbis ahogy én itt ebben a műsorban beszélgetek több felé dolgozókkal, úgy tűnik, hogy egyre inkább kopnak.
Én egyébként azt tartottam volna helyesnek itt ebben az esetben is, hogyha a munkáltató nem azt mondja, hogy az eddigi kedvezményeket megvonja, hanem mondjuk egy teljesen igazságos, vagy jobban igazságos helyzet lett volna, hogyha azt mondja a munkáltató, hogy innentől új jogosultsági igény nem keletkezhet. Tehát magyarul, akik eddig megszerezték a jogosultságaikat, azok kiviszik, ezek úgyis elkopnak egy idővel, mert a gyerekek felnőnek, tehát onnantól nem jogosultak az utazási kedvezményre. Az aktív dolgozók nyugdíjasok lesznek, elérik azt a korhatárt, ahonnan ingyen utazhatnak, az ő esetükben is.
Még egyelőre, igen. Arra nem gondoltak, hogy itt is a kiskeresetőeket védjék leginkább és elsősorban, tehát hogy azért küzdjenek, hogy akinek meghúznak egy határt, amennyi alatt lév van a jövedelme, azoknak járjon továbbra is, a családtagjaiknak, akik meg jobban keresnek, inkább azoktól vegyék el?
A munkáltató ilyen irányban nem volt hajlandó elmozdulni egyáltalán, tehát egyedül ezt a kompromisszumot lehetett most elérni, hogy egy családtag esetében kiválasztható ez a juttatás, és hát bízunk benne, hogy azért ez a törvényolvasat az mellettünk fog szólni, és mindenkinek jár törvény szerint. Persze a törvényen is lehet változtatni, tehát adott esetben átváltoztathatják, úgyhogy mégse jár az embereknek, de bízunk benne, hogy ez nem így lesz.
Azt gondolom, hogy most sem ülhetnek önök keresztbe tett lábbal is hátradőlve a széken, mert július 1-je azért eléggé közeleg. Mi a mostani stratégiájuk? Tehát most levegőhöz jutottak, és megpróbálnak kidolgozni valamit, vagy mi lesz most?
gyakorlatilag azonnal folytatódnak a tárgyalások. Tehát egyrészt az igazgató tanács el kell fogadja ezt a megállapodást.
De gondolom ezzel nincs probléma.
Bízunk benne, hogy nincs probléma. A másik pedig az, hogy 19-én, március 19-én lejár egy nagy hitel összeg, amit vissza kell fizessen a BKV. Ehhez mindenféleképpen kormányzati beavatkozás szükséges, ugyanis hogyha ez a kormányzati beavatkozás nem történik meg, akkor gyakorlatilag a BKV csődbe jut. Ezeket úgy kell lendülni ahhoz, hogy legyen jövő, és nyilván a jövő az úgy néz ki részünkről, hogy folyamatosan tárgyalunk, nem akarunk kifutni az időből, mi júliusra már egy teljesen kész megállapodást akarunk lerakni az asztalra.
Egy percig sem tartanak.